Eddig. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Itt van velünk dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Hát 2020-ban röppenjünk vissza októberbe. Az Európai Parlament jóváhagyott egy módosító irányelvet, amellyel összehangolják az európai piacon működő crowdfunding, azaz, hát nem is tudom, magyarul talán közösségi finanszírozásnak lehetne fordítani. Szóval az ilyen platformokat hangolnák össze, ez ráirányította a figyelmet erre a finanszírozási formára, de kezdjük az elején, mert hát, ha nem mindenki hallott arról, hogy mi az, hogy közösségi finanszírozás.
Tehát a közösségi finanszírozásnak Magyarországon nincsen egységes definíciója, meg hát az Európai Unióban sem, ezért döntöttek úgy uniós szinten, hogy nekiugranak ennek a témának. Ugye, hogyha mégis ezért szeretnénk valahogy kategorizálni, akkor ugye érdemes általános finanszírozási gondolatokból kiindulni, ugyanis, hogyha azt vesszük, hogy a cég finanszírozhatja magát belső és külső forrásokból, akkor ez mindenféleképpen a külső finanszírozásnak az egyik eszköze. Ezen felül pedig ugye a külső finanszírozás történhet idegen tőkéből, például hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki az adott társaság, míg tőkeági finanszírozásnál ugye részvényeket ajánlanak fel a befektetőknek. Ugye a közösségi finanszírozás a cég korai növekedési szakaszában szokott megjelenni, és ugye általában a tőkeági források kategóriájába tartozik, tehát ilyen típusú forrásgyűjtés, de bőven van olyan verziója, amely a hitelre hasonlít. Tehát hagyományosan, ha tőkét szeretnénk szerezni egy vállalkozás indításához, egy-egy új termék bevezetéséhez, akkor össze kell állítani üzleti tervet, piackutatást kell végezni, majd az ötlettel házalunk az angyal befektetőknél, bankoknál, kockázati tőke alapoknál, míg ennél a formánál ki lehet hagyni ezeket a kulcs szereplőket, tehát úgy működik, mint egy tölcsér, amelynek a keskeny végéből közvetlenül a kis befektetőkhöz lehet szólni, és a tölcsér szélesebb végén pedig a befektetők bedobhatják az adományaikat. De hát ugye Magyarországon is komoly hagyománya van ennek, hiszen hogyha a rabszolgasorsra gondolunk, akkor Magyarországon is Izaurának, vagyis Lucélia Santosnak gyűjtöttek pénzt a csipkegyári asszonyok.
Igen, igen. Tehát egy korai Kickstarter volt akkor az Izaura sorozat nyomán. Egyébként mióta van, hogyha a közösségi finanszírozás, akkor az Indiegogo meg a Kickstarter szavak azért többeknek eszükbe jut, vagy eszébe juthat, de mióta van ilyen lehetőség?
Hát, ami nagyon érdekes, hogyha mélyre nézünk a közösségi finanszírozásnak, akkor a mikrohitelekhez jutunk el, és ott rögtön Jonathan Swiftnek, ugye zárójelben Gulliver, nek a nevével találkozhatunk, aki annak idén Írországban már olyan hitelalapot hozott létre, amely kis kölcsönöket nyújtott alacsony jövedelmű vidéki családoknak, anélkül, hogy fedezetet biztosítottak volna. Aztán a 70-es években Bangladesben is az altruizmussal kevert mikrofinanszírozás megjelent, aztán ugye a 2000-es években az internet elterjedésével indultak meg igazán ezek ugye 2008-2009-ben, amikor az Indiegogo és a Kickstarter elindultak, akkor nagyot változott az egész piac is, ilyen úttörőként jelentek meg. Mindez segítette az is, hogy 2012-ben az Obama kormányzat idején külön elfogadtak egy jogszabályt az Egyesült Államokba, amely a közösségi finanszírozásról szólt. Ugye itt arról volt szó, az volt a cél, hogy online módon is képesek lehessenek befektetni vállalkozásokba, és ugye itt a jogszabálynak az Egyesült Államokban az volt a nagy újítása, hogy nyilvános körben lehet adományt gyűjteni, és ezért céges részesedést ajánlanak fel, ahol sok ország, amire sok országban nincsen lehetőség, hiszen ugye a nyilvános kibocsátásnak és felajánlásnak külön szabályrendszere van, viszont ennél a módszernél lehetőség van arra, hogy egy kicsit kombinálják ezt.
Érdekes történet. Egyébként ez ilyen Egyesült Államokból induló sztori az egész, vagy azért máshol is kezd így felnőni, vagy ezek a platformok, amiről mi most itt beszéltünk, ezek uralják ezt a piacot?
Hát az a terv, hogy az Európai Unióban is megteremtsék ennek a kultúrát, rendszerét, hiszen azért sokszor látják, hogy ténylegesen nem csak vicces célokra, hanem valós célokra is föl lehet használni ezt a finanszírozást. Nyilván egy ilyen időszakban is, amikor sokszor a bankok is behúzzák a kéziféket, meg óvatosabbak a befektetők, akár egy jó forrásgyűjtési lehetőség is lehet. Tehát ezért fogadták el ezt az Európai Uniós irányelvet is, amely tulajdonképpen az európai közösségi finanszírozási szolgáltatókra vonatkozik elsősorban. Ugye legfeljebb 5 millió eurós ajánlattételig 12 hónapos időtartamra számítva, tehát általában ezek a tranzakciók fognak ide tartozni, viszont aki ilyen szolgáltatást szeretne nyújtani, tehát aki közvetítőként jelenik meg, maga a projektgazda, vagyis a támogatott, illetve a befektető, vagyis a támogató közé, arra fokozott felelősséget telepítenek az Európai Unióban, és azt mondják, hogy bizonyos esetekben az országban működő pénzügyi felegyelettől, például Magyarország esetében az MNB-től kell majd erre engedélyt kérni. Viszont mivel egységesítik az Európai Unióba, ezért lehetőség lesz ezt az engedélyt határon átnyúló szolgáltatásokra is használni, tehát akár egy magyar szolgáltató is bátran spanyol és portugál befektetőket is megcélozhat, de egy német is, akár a balti térség irányába is elmehet, hogy helyet szerezne. Ugye ez elsősorban a kis országoknak kedvező, hiszen annál jobb, minél nagyobb körhöz tudnak szólni. A másik, ami meg fontos ennél az uniós irányelvnél, az az, hogy ugye a befektetőket is védeni kívánják, hiszen lássuk be, azért az ilyen típusú finanszírozásnál sokszor a érzelmi alapon hoznak döntést a befektetők, nem feltétlenül a pénzügyi szempontokat figyelembe véve, bár azért vannak kivételek ezen a helyen is, és sokkal alaposabb tájékoztatási követelmények lesznek, tehát ugyanúgy, mint akár egy befektetési termék esetén, tájékoztatni kell majd pontosan a kockázatokról a befektetőket.
No, de ezt tisztázzuk, hogy akkor itt most tulajdonképpen, ha itt üzletelünk, ott mi történik? Egy sima mezei termékadásvétel, adományozunk, kölcsönt nyújtunk, szóval ezt hogy kezelik jogilag?
Hát ugye egy nagy katyfasz van ezen a területen, ugyanis nincsenek teljes mértékben tisztázva a szabályok, hogy mi minősül közösségi finanszírozásnak. Jelen pillanatban ez a kifejezés, hogy crowdfunding, meg közösségi finanszírozás a világ számos országában ez csak egy címke. Tehát nem egy exakt jogilag körülhatárolt definíció, de hogyha általánosságban a gyakorlat oldaláról közelítjük meg, ugye van egy alapesete, amikor termék vagy szolgáltatás adásvételéről van szó, tehát egy olyan termékre vagy szolgáltatásra gyűjtök pénzt, tulajdonképpen előleget, amelyre, ha összegyűlik a megfelelő pénz, akkor automatikusan azon az áron vásárolhat majd a befektető. Ugye, hogyha a Kickstarternek a sikersztoriait nézzük, tipikusan ide tartozik mondjuk a Grill Jézus, amikor grillsütőt lehetett vásárolni oly módon, hogy Jézusnak az arcát lehetett a meleg szendvicsbe kialakítani, vagy a színes éjszakai WC csésze megvilágítóknak a sikersztoria, de hát van számos olyan termék, amely tarolt a Kickstarteren. Azon kívül ugye részesedés megszerzéséről is lehet szó, tehát magyarán tulajdonrészt kapok abban a vállalkozásban, mint befektető, amelyre majd osztalékot fizetnek nekem. Ezen felül van olyan verzió, amikor ugye kölcsönnek minősül, hiszen azzal a feltétellel adják a pénzt az adott vállalkozásnak, hogy ezt vissza kell majd fizetnie, adott esetben kamatot is kell rá fizetnie, és hát végül, de nem utolsó sorban van az az eset, amikor adomány formájába valósul ez meg, vagy a jótékony cél miatt, vagy eleve úgy indult a projekt, hogy ezt nem fogják visszafizetni, de mégis örülnének, hogyha megkapnák ezt a díjat, hiszen ez egyfajta adománynak minősül, és hát ezeknek a kombinációja is létezik, tehát számos válfaja van, de ezek a legtöbb esetek.
Hogyan alakul az adózása? Mert nyilván nincs olyan, ami után ne kellene adót fizetni.
Hát ugye ezt nem lehet néhány mondatban megválaszolni. Mondhatom, hogy ez egy barokk kantáta és a trubadur költészetnek a szerelem gyereke, amely igényelné, hogy valamelyik költők most Lanton kísérjen közbe, amikor erről beszélek. Éppen ezért csak, mint az amerikai filmek beharangozójánál a trailernél egy-két ilyen izgalmas részt próbálok kiemelni, aztán ez alapján mindenki el tud gondolkodni, hogy milyen szabályok vannak, de ugye nagyon fontos, hogy kategorizálni kell, hogy mire gyűjtenek pénzt, és ugye mit adnak cserébe. Tehát ez termékadásvétel lesz, vagy éppen egy üzletrészadásvétel, vagy egy kölcsönügyletnek minősül. Tehát a meglévő szabályok közül valamiben bele kell szuszakolni, és ez alapján alakul majd az adózás. Ha ez megtörtént, akkor azt is kell tisztázni, hogy a projekt gazda az egy cégnek minősül, és az milyen adózó, illetve a befektetőnél is tisztázni kell, hogy milyen kategóriába tartozik. Egyébként az esetek döntő többségében ugye ilyenkor a projektgazda, a finanszírozott, az egy vállalkozás szokott lenni, míg a befektetők jellemzően természetes személyek. De hát ugye erre is sokszor rácáfol a valóság. De ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk egy magánszemély gyűjti magának ilyenkor a tőkét, akkor minden bizony a személyi jövedelemadó vagy ajándékozási illeték merülhet fel. Míg ugye a vállalkozás esetében, hogyha ő visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzt, az mindenképpen bevételnek fog minősülni. És hát innentől fogva indul el a sakkozás, hogy akkor melyik magyar szabályt kell az adott helyzetre alkalmazni. Tehát gyakorlatilag két közösségi finanszírozásra nem lehet elmondani, hogy az nagy eséllyel ugyanúgy fog adózni, mint befektető oldalán, hogyha ebből jövedelmet szerez a befektető, mint a projektgazda oldalán. És ugye ne feledkezzünk meg az áfáról sem, hiszen ugye, hogyha termék vagy szolgáltatás értékesítésének minősül az ügylet, akkor minden bizonnyal áfát kell felszámítani. Mindezt bonyolítja az, hogyha ugye határon átnyúló ügyletek lesznek, hiszen akkor nézni kell azt is, hogy van-e kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény azzal az országgal, vagy sem, és akkor ha nincs, akkor akár kettős adóztatás is felmerülhet, és ugye az adóegyezményeknél is bele kell szuszakolni, hogy ez viszont most akkor kölcsönnek fog minősülni, vagy vállalkozási nyereségnek. Egyébként még annyit, hogy érdekesség szempontjából, hogy vannak olyan országok is, ahol már támogatják adózási szempontból a közösségi finanszírozást. Például Angliában, hogyha befektetek egy startup cégbe közösségi finanszírozás keretében, akkor az elbukott pénzt leírhatom az adómból. Tehát vannak olyan példák is már, ahol a jogalkotó reagált arra, és úgy látja, hogy a közösségi finanszírozást is különböző kedvező módszerekkel lehet segíteni.
Most akkor félve kérdezem, Magyarországon ez mehet, ez a közösségi finanszírozás? Van rá szabály, és nagy Isten, még az adóhatóság is figyel?
Hát ugye nagy kérdés, hogy honnantól minősül legálisnak ez az ügylet. Nincs kiforrott szabályozás ezen a területen, de azért az MNB is több esetben már nyilatkozott és adott ki állásfoglalást is ebben a témakörben, hiszen ugye a platformok esetében fölmerül annak a veszélye, hogy tulajdonképpen az a platform kölcsön közvetítőnek minősül, vagy éppenséggel befektetési szolgáltatást nyújt az a vállalkozás, és ugye itt nagyon nehéz elhatárolni, hogy mekkora a szerepe abban, hogy ő promotálja azt a befektetést, ne adj Isten befektetési tanácsot ad. Tehát abban az esetben, hogyha valaki valamilyen pénzügyi engedély nélkül végzi ezt a tevékenységet, azért nagyon alaposan utána kell nézni, hogy nehogy valamelyik pénzügyi engedély köteles kategóriát súrolja az illető. De Magyarországon is van lehetőség ilyen platform működtetésére, működik is már Magyarországon ilyen platform, de alapvetően nagyon fontos, hogy ők gyűjtik-e be a pénzt, adnak-e befektetési tanácsot, avagy sem. Viszont amiket néztem én is már interneten Magyarországon működő platformok, ott azért elég korrekt módon tájékoztatták a befektetőket, hogy ugye hol húzódik a határvonal ebben a témakörben, de nagy eséllyel mondom, ez az Európai Uniós irányelv azért segíteni fog azon, hogy rendbe tegye ezt a piacot is, és a bizonytalanságokat kiiktassa.
Oké, okay, így legyen. Na, nagyon érdekes ez a terület is, ki gondolta volna, és akkor még elképzeltem, igen, és hát éreztem, ahol lezártad az adózási részt, hogy még mennyi apróság van, amit tényleg
igen, el lehetne mondani. Én meg azon agyaltam, hogy vajon ez kedvet csinál a közösségi finanszírozáshoz, vagy elriasztja az érintetteket, mert hát annyira bonyolult ez a helyzet, hogy adószakértő és ügyvéd legyen a talpán, aki kibogoz egy-egy ilyen ügyletet, és még a kötelezettségeket is időben és rendben és pontosan teljesíti a vállalkozás. Szóval ma még egy kicsit ilyen bozótharcosnak kell lenni a közösségi finanszírozásban, legalábbis az én benyomásom az ez.
Hát sokat segítene ebben az esetben az is, hogyha ugye akár ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősítenék az ilyen engedélyezett platformokon történő befektetéseket és abból származó jövedelmeket, hiszen ugye ott is el lehet számolni, hogyha bukik az ember a bevételekkel szemben, és ugye például azután csak SZI-t kell fizetni. Tehát én is úgy látom, hogy mivel még egy ismeretlen terület, ezt is meg kell tanulni, és hogyha sikerül egy kicsit a közösségnek a kedvét, akár adókedvezmények formájába abba az irányba vinni, hogy merjen befektetni és tegyen kedve hozzá, akkor nagyobb eséllyel itthon is elindulhat ez.
Uh-huh. Okay.
Komolyabb formában.
Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük, és beszéljünk még erről, hogyha halad a történet. Az érdekes, hogy ugye az EU tett azért, hogy egyszerűbb legyen meg tisztábban lássunk, és azért még mindig új kérdések nyílnak, és sok mindenről lehet és érdemes beszélni a közösségi finanszírozás tárgyában, de egy tök jó ötlet és tök jó lehetőség, és sokaknak fontos, hogy éljenek vele. Mindkét oldalon egyébként, tehát hogyha támogatni akarunk akár jó ügyeket, jó ötleteket, vagy ha szükségünk van finanszírozásra. Nekem kicsit úgy tűnt egyébként, hogy hirtelen fölpörgették, amikor úgy látszott, hogy a banki finanszírozás az nem működhet, aztán mire elkészült a dolog, addigra túl voltunk ezen a kis tavaly évelei zökkenőn, és most is iszonyatos pénzek vannak a piacon, de lesz még olyan, amikor erre nagy szükség lesz ismét, és a cégek sorba fognak állni az embereknél finanszírozásért. No, Csaba, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm, sziasztok!
Szép napot, szia.
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója mesélt ma reggel nekünk a közösségi finanszírozásról.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Azt mondja, hogy szabad megkérdezni, ki volt ez a norvég vagy svéd előadó, ez a Movic zenekar volt, és igen, csak rövidre sikeredett, most így jött ki. Érdemes őket hallgatni, sokszor kapunk rájuk pozitív észrevételeket. Zsúk küldött közlekedési információkat, illetve egy kérdést a végén, a Kőér Üllői balesetnél már trélerre rakják a vasat, ott mindjárt vége a cirkusznak, írta pár perccel ezelőtt, majd pedig utána azt, hogy bezzeg a Hungária, arra szól az Árpád híd felé, az Egressi út után, és kérdezi is, hogy tudja valaki, hogy mi történt a Hungárián. Erre is várunk információkat, illetve választ a kérdésre, és szívesen elmondjuk, ha ezzel segíthetünk a közlekedőknek. Most viszont Czoller Andi rövid hírei jönnek, utána pedig Várkonyi Gáborral és a futómű rovattal folytatjuk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.